Nagyon szeretettel köszöntöm a hallgatókat.
Sziasztok!
Zsolt vagyok, és itt van a stúdióban.
Márkó.
Folytatnánk a podcastunkat, ez lenne a második rész.
A Hajós Blog.
Hajós Blog podcast. És most ezen a héten konkrét segítséget szeretnénk nyújtani mindazoknak, akik érdeklődnek a hajózással kapcsolatosan, vagy konkrét utat szeretnének foglalni. Ezt járnánk egy picit körül, hogy mire érdemes figyelni ebben az időben.
Induljuk a kályhától.
Mi a kályha itt ebben az esetben?
Hát mondjuk szólítsuk meg azokat, akik még nem voltak krúzhajózni, de készülnek, tervezik a jövőt illetően. Uh-huh. Hozzáteszem, most ez nem igazán jó történet az első krúzhajózásra, de ezt tegyük most félre. Hogy foglaljunk, hogy induljunk neki? Ugye, aki neki szeretne neki indulni, mint ahogy én is mondjuk az első krúzhajózásom alkalmával, értelemszerűen kinyitottam az internetet. Hol foglaljon, mit nézzen, mik a felmerülő költségek, és milyen egyéb költségek jöhetnek mondjuk a hajózásra, mert én úgy gondolom, hogy aki még nem volt hajózni, azért nem mindenki van ezzel tisztában.
Akkor mondd el, hogy foglaltad az első hajóutadat, és talán az segíthet a végignézni, hogy mire érdemes figyelni.
Az első hajóutamat 40 évesen foglaltam, ezt hozzá kell tenni, mert mindig szerettem volna elmenni egy ilyen krúzhajózásra, ugye különböző hajókon én már voltam, remélhetőleg leszek is, megszervezés alatt is van. És azt mondtam, hogy én meg szeretném először nézni, hogy milyen a krúzhajózás. Tehát én mindenféleképpen egy úgynevezett mini krúzzal indítottam. Standard, kikötő standard út, Genova, Marseille, Barcelona. Egy MSC hajón, ugye azért azt tegyük hozzá, hogy az MSC, illetve Costa a magyar utazóközönség kedvelt két hajótársasága. Persze van ennél ugye több csillagos hajótársaság is, másabb, nívósabb szolgáltatásokkal, de én úgy gondolom, aki először megy hajózni, krúzolni, ahogy én szoktam mondani, hát azért ettől is le fog gurulni a feje. Én mindenféleképpen azt szerettem volna, hogy elmegyünk 3 nap, 2 éjszakára, megnézem ennek a folyamatát, megnézem magát a hajón lévő szolgáltatásokat, megnézem a felmerülő költségeket, mert az nagyon szép és jó, hogy mondjuk egy utazási oldalon nézünk egy hajóutat, mondjuk egy 3 nap, 2 éjszakát, mondjuk az 50 euró per fő, hú de szuper, hú de jó, de azért valljuk be őszintén, hogy erre azért még mennek járulékos költségek. Egy, le kell jutnunk a kikötőbe. Tehát ez, ha autóval megyünk, ugye ennek van egy utazási költsége, ha autóval megyünk, ugye nagyon fontos, hogy az indulási és az érkezési kikötő ugyanaz lehet, tehát azért érdekes se jutsz vissza, mondjuk a Genovába lerakod az autót, le tudod rakni, hisz a hajó társaság biztosít erre parkolót, de hát azért Barcelonába visszajönni Genovába azért illetve, hogyha mondjuk repülővel megyünk, ugye arra is vannak bizonyos fölmerülő költségek, egyrészt a repülőjegy, másrészt pedig mondjuk a transfer, mondjuk, hogyha mondjuk egy Milánó Malpensába megyünk, ugye onnan Genovába, vagy a hajótársaságnak a transfer buszával tudunk lejutni, vagy külön transfer, amit mi foglalunk, vagy esetleg, hogyha kalandvágyból bemegyünk Milánóba, és onnan levonatozunk, ez is egy megoldás, persze kinek mi a történet.
Szóval, hogy volt az első hajót?
Kalandos volt. Ugye mi lefoglaltuk ezt az utat, párommal elmentünk.
Mikor történt ez?
Most jó megfogtál. 4-5 éve?
2015-ben, nem? 16?
2015-16 környékén, ugye egy MSC hajóval mentünk. Mi, ugye én végig szerettem volna nézni ennek a folyamatát. Tehát mi itt felszálltunk Budapesten a reggeli 6-10-es gépre, 8 órakor leszállt Milánóba, Milánó Malpensán. Mi már itt lefoglaltuk előre a transfert, tehát a hajótársaság transferét, ez egy nagy busz. Akkor szembesültünk először azzal, hogy leszálltunk 8 óra, mondom, de jó, felszállunk a buszra, 10-re len vagyunk, 11-re len vagyunk a kikötőbe, aztán mondták, hogy stop. Ugye ez a gyűjtőbusz, ez nem csak minket várt, azon a járaton lévő embereket, tehát volt ugye, aki fél 9-kor, 10-kor így szállt le, és ugye mi nagyon örültünk annak, hogy korán ott vagyunk, de azért 2 órát vártunk a reptéren arra, hogy becsatlakozzon egyébként amíg innen-onnan jövő, és ugyanúgy a transferbuszt megrendelő, vagy a transfer szolgáltatást megrendelő utas, sőt, még a crew is velünk jöttek, akik itt szálltak be, itt kezdték a szerződésüket. Mindegy. Felszálltunk, leértünk, óriási volt, vártam, hogy hol a hajó, néztem, mint egy újdonsült gyerek, ez nagyon jó lesz, a hajó nem volt sehol. Hát mondom, itt valami árulás van. De egyébként kiszálltunk, nagyon üdvözlöltek, kivették a csomagot, mondták, hogy csekkoljunk be, arra emlékszem, hogy nagyon nagy szél volt. És Genovában a terminál előtt, ahol egyébként autók vannak és autóbuszok, ott a közepén ki volt téve egy asztal, ott volt 3 szép olasz hölgy, és mondták, hogy csekkoljunk. És akkor kérdeztem, azért én némit beszélek olaszul, hogy haló, itt valami árulás van. Hát értem, hogy hajóval megyünk, és ez egy kikötő, de nincs itt a hajó. Nyugalom, ne izguljak, a hajó ma nem is lesz. De egyébként még plusz az a történet, hogy nem is voltuk fönt az utas listán. Hát mondom, itt már egyébként nem volt őszinte a mosolyom, hogy úgy fogalmazzak. Hát mondom, ez érdekes, hát itt van a beszállójegyünk, itt van a egyéb történetünk, és ez amíg be nem szálltunk a hajóra, ez végig vitt, hogy mi nem voltunk rajta az utas listán, de egyébként mindig megoldották a történetet, utána kigobozták, hogy valami félreértés történt. És hát mondom, nincsen hajó, mondtam, semmi gond, ez a 150 ember, ez menjen be abba a váróba, nyugodjunk le, majd Marseille-ba fogunk beszállni. Hát mondom, Genova, Marseille, szállás, egyéb történet. Aki még nem volt krúzolni egyébként, az most nagyon figyeljen, pontosan az, hogy a hajótársaság mennyire felelősséget vállal, bármi történik a hajón, vagy bármi olyan apró nüansz jön közben. Feltettek minket egy buszra, és mondták, hogy Nizzába fogunk éjszakázni, és másnap reggel Marseille-ba fogunk beszállni az MSC hajóra. Hát mondom, jó. De estére le is értünk Nizzába, Nizza belvárosában, nem emlékszem, de egyébként rá tudok majd googlizni, azt hiszem van is képem a gyűjteményemben. Nizza belvárosában egy 4 csillagos szállodában szállásoltak el minket, mondták, hogy semmi probléma, reggeli benne van, egyébként érezzük jó magunkat, menjünk ki a városba, és reggel a reggeli után 9 órakor a busz itt fog lenni, és mehetünk Marseille-ba, ahol végre a fedélzeten lehetünk. Többen ott elkezdtek, hát, hogy most akkor vacsora hogy lesz megoldva, mert ők a hajón vacsoráztak, és ez is mondta a hölgy, az MSZC képviselő, hogy semmi probléma, arra kérünk mindenkit, hogy a számlát azt tegye el. És 50 euróig mindenki ebédeljen, illetve vacsorázzon. Ennek később lesz majd érdekessége. Úgyhogy nagyon jó estét töltöttünk el Nizzába sétálva. Másnap, ahogy volt, az megreggeliztünk, felszálltunk a buszra, és egyébként olyan, azt hiszem, olyan 11 dél felé le is érkeztünk Marseille-ba, ahol már ott volt a hajunk, és onnantól kezdve elég flottú meg minden.
Akkor hány éjszaka volt az első?
Az első, az ugye 3 nap 2 éjszakát egy minicruise-ot terveztünk, egyébként csak egy éjszaka volt, tehát ugye Marseille-ből hajóztunk át Barcelonába, de megmondom őszintén, engem nem zavart. Tehát ott egy picikét mint a zavart volna, de mivel kalandos volt az első út, és a végén volt a csattanó, ugye, amikor kiszálltunk és a cekket kifizettük Barcelonába, utólag nem is bánom. Legalább láttam azt a folyamatot, hogy bármi, amit előbb mondtam, történhet, azért odafigyelnek, megcsinálják, jól csinálják. Ugye a sztoriba az volt, és a csattanót itt lezárom, hogy felszálltunk, és ugye mondták, hogy kérjünk számlát. Tehát a számlát az senki nem kérte el, se a hajón, sem utána. Viszont a kicsekkolásnál, mint zöldfülő, akkor még nem bankkártyát rendeltünk a cruise kártunkhoz, és akkor kaptunk egy rózsaszín cekket, amivel mehettünk ki. Hanem ugye le kellett menni a recepcióhoz, sorba kellett állni, ennek majd a későbbi posztba tegyünk pár szót, hogy sajnos az MSZC-nél mondjuk, nekem ez pont nem tetszik, hogy egyébként állandóan óriási sor van a recepción. Van, hogy ugye 2 recepció van és 1 van nyitva, mindegy, lapozzunk, ez majd későbbi téma. Szóval kicsekkoltunk és mondták, hogy Márkó, 4 eurót kérünk. Nem mondom, az hogy? Mondjuk nem értettük, mert ugye amikor beszálltunk, ettünk, ittunk, bulisztunk, jól éreztük magunkat, leengedtünk, tehát tetemes mennyiségű alkoholt fogyasztottunk, hogy így fogalmazok, és mondták, hogy semmi probléma, uram, itt be van rögzítve, hogy nem az önök hibáján kívül a hajótársaság vagy a hajó ugye nem jött be, önöket elszállásolták, de egy éjszakát elveszítettek, ezért az összes fedezeti költséget az MSZ átvállalta, X összegig, és itt van egy kis különbözet 4 euró, és úgy akkor jattam egy 10 euróst, hogy köszönöm. No. Tehát százszornak egy a vége. Ellenben lehet sok jót, és lehet sok rosszat mondani az MSZ-ről. Az első utamkor oda tették magukat, és egyébként nem volt ezzel semmi probléma.
Hát azért érdemes egy kicsit hosszabb utat is nézni. Az egynapos cruise azért az,
igen.
Az kóstolónak is elég.
Ez kóstolónak, de mint mondtam, hogy ez az első cruise volt, és mindenféleképpen egy mini cruise-zal szerettem volna megnézni ennek a menetét, ennek a dolgait, hogy egyáltalán megfog-e, beindult bennem valami, hogy én szeretném, ezt akarom. Hát azóta azért abból kifolyólag sikerült, hogy rákattantunk, és ezért elég sok hajút. Neked mi volt az első?
Ma, ahogy említettem már az elmúlt podcastban, nekem egy ciprusi görög hajótársaság, a Louis Cruises hajója, a Louis Olympia. Az egy régi Royal Caribbean hajó volt. Azt gondolom, hogy a hosszú évtizedeken keresztül szolgált a Karib-tengeren, és utána vásároltam meg ez a társaság, és került ide. A földközi tengerre egy 3 éjszakás, 4 napos út volt, több megállóval, nagyon szép szigeteket néztük meg, nézhettünk meg, tehát Santorini, Mykonos, Kréta, és még a török partoknál is megálltunk, Efezus mellett, tehát egy érdekes út volt, és jó volt az is, hogy tényleg ezen a kis mini hajótársaságon keresztül megismerhettük a cruise életérzést. Azóta megváltozott ez a hajótársaság a neve is, nem tudom, hogy mi lett a neve, de azt látom, hogy szerintem 4-szer drágábbak, vagy 5-szer drágábbak a jegyek árai. Lehet, hogy all inclusive lett a hajótársaság, és ezt így próbálja. Felújították a hajót, kifestették, valószínű, hogy a bútorokat is kicserélték, és ennek következtében tényleg egy nagyon upgrade-elt hajótársaság lett belőle. Mi még a régi időben, tehát egy 2013-ban ilyen formán utaztunk. Azt követően MSZ-ések lettünk, hiszen a legtöbb utunk az MSZ hajóval történt. Mémente azért egy-kettő hajóutat sikerült megszervezni, még a 2020-as évben is sikerült egyet, ahogyan azt említettük az utolsó pillanatban, itt a lezárásban, igen, a Bellissimát.
Kedvenc hajóosztályom, csak úgy mellékesen.
Azt kellene egy picit megnéznünk, hogy hogyan érdemes információt gyűjteni a hajókkal kapcsolatosan. Természetesen a Google az nagy barátja az embernek, és hogyha rámegy a bármelyik hajótársaságra, vagy bármilyen oldalra, akkor ez könnyű információt gyűjteni.
De maradjunk a szerintem magyar társadalom számára, vagy a magyar hajós társadalom számára a közkedvelt MSZ-nél, és akkor ez egy támpont lenne ebben az adásban.
Én azt nézem, hogy ezeknek a hajótársaságnak az oldalai azért nagyon sok esetben tehát információt nyújtanak, de azt a fajta áttekintést nem adja meg, amit sok esetben elvárhatna az ember. Én ezért olyan gyűjtő oldalakat használok. Például nagyon nagy barátom a Cruise Time Tables nevű oldal, tehát az a cruisetimetables.com, ami az összes hajótársaságnak az összes hajóját, és azokat az utakat mutatja, ami amiről már amire már lehet foglalni, tehát ez azt jelenti, hogy 2000, most szerintem az utolsó hajó az már 2024 körüli lehet így foglalni, tehát azok már megjelennek ezen a honlapon. Ez egy olyan oldal, amit úgy is kereshetünk, hogy egyrészt van egy részletes keresője.
Berakjuk majd a linket szerintem a podcast alá.
Van egy részletes keresője, ahova akár havi bontásban lehet a cél állomások alapján, vagy éppen a kikötők alapján lehet keresni. A másik az begyűjti, itt látható, hogy ki megmutatja az indulási kikötők alapján.
Azért ez egészen jó áttekintető, hozzáteszem.
Ez egy nagyon-nagyon jó oldal, és a másik az, hogy port of call, tehát ugye azokat a kikötőket, ahol megáll a hajó, azoknak is van egy részletesebb keresője, ez természetesen sokkal részletesebb, és sokkal több van, mint ugye az indulási kikötőnek, és a harmadik pedig a hajó alapján lehet keresni, ami megmutatja az összes hajótársaságnak az összes hajóját, és így lehet rákeresni. Hát ennek az oldalnak az egyik legnagyobb problémája az, hogy nem halad, tehát nem tudja úgy frissíteni, ahogyan a változások vannak, tehát sok esetben látjuk azt, hogy mi már tudjuk a változást, tudjuk azt, hogy másként fog menni a hajó, mert vannak ezzel kapcsolatos belső információk, mert olvassuk a hajós blogot, és tudjuk azt, hogy ugye honnan kapják. Itt sok hajótársaságnál nincs meg ez a fajta átvezetés, de mondjuk azt, hogy békeidőben ez az oldal nagyon jól használható. Tehát érdemes ezen az oldalon úgy keresgetni, és akár hajótársaság alapján, akár kikötő alapján, akár pedig az útvonal, vagy az időpont alapján rá tudunk keresni, és kedvenc útvonalakat meg tudunk nézni, hogy melyik talán a legjobb. Tehát ha valaki például azt mondja, hogy szeretne valamikor a Dubájból hajózni, akkor rákattint Dubájra, akkor megnézi, hogy mikor vannak induló hajók. Hát itt látható, hogy ugye Dubájnak az november, december, január, február is márciusa a legnépszerűbb időszaka érthetően, de mellette azért egész évben ott van egy-kettő hajó, ami megáll, tehát vagy éppen onnan indul, tehát azért vannak még különös módon, de nyáron is, de azért az őszi és a téli időszak a legnépszerűbb. Ha rákattintunk mondjuk januárra, akkor kihozza a különböző hajótársaságokat, és így végig tudunk rajta lapozni, hát látjuk, hogy
az van a Ajda, MSC,
igen, TUI. Ajda, MSC Virtuóza költözik most föl. Azt nem tudom, hogy mi lesz a Bellissimával, ugye ezt a múltkor a fórumon is kérdezted, hogy mi lesz a Bellissimával, ott van a hajó, hát miért megy oda a Virtuóza, hát ezt tényleg nem igazán tudjuk. A TUI, valamint még a Costa is küld oda hajót, igen, az itt látható a második oldalon, a Costa Pacific. Tehát ezeket az oldalakat érdemes így használni, vagy ezt az oldalt érdemes így használni, kiválasztunk egy hajót. Amikor én kiválasztok egy hajót, természetesen ezt nem csak akkor teszem meg, hogyha konkrét foglalási célom van, azért hobbiból az ember, hogyha egy picit...
Te is szörfölgetsz a gondolatokkal.
Hogy ne. Az egy gyakori dolog. Akkor, ha kiválasztok egy hajót, akkor megnézem, hogy milyen áron lehet ezeket foglalni. Nekem az egyik kedvenc oldalam a cruise.com. Igazság szerint még az életemben nem foglaltam ezen az oldalon keresztül, nem is arra használom. Tehát a cruise.com az arra jó, hogy nekem, tehát arra használom, hogy megnézem, hogy milyen árfekvésben vannak. A másik az, hogy fél perc alatt megmutatja azt is, hogy az adott árkategóriában milyen kabinok elérhetőek, és ezek frissek, tehát ezek aktuálisan a legjobb kabint meg tudják mutatni, és akkor is, hogyha bármelyik társaság társasággal foglalunk, tehát bármelyik társasággal, akár egy magyar utazási irodánál.
Van ilyen magyar utazási irodának oldala, ahol ez rögtön kijön.
Igen?
Azt azért, persze, azt azért... Én úgy látom, te egyébként az angol vagy a nem magyar oldalakat jobban preferálod egy picikét.
Én abszolút, abszolút.
Én nem így vagyok, én teljesen ellentétes vagyok, de ezért van.
Hát ezt az oldalt ez nagyon szeretem, tehát ha most rámegyek mondjuk egy nyári útra, tehát mondjuk megnézzük, hogy nyáron Genovából, tehát Genovából indulok, és mondjuk... Hát ugye csak MSC hajó indul onnan, júliusban, hogy mennyiért tudnék mondjuk egy hajón egy jachtklubba menni, hát...
Biztos, hogy ezzel kell kezdenünk?
Hát nézzük
az első
meg.
Utazáskor?
Nézzük meg.
Nézzük egy 8 nap, 7 éjszaka a belső kabint?
A belső kabint megnézzük, hogy fantáziára megyünk két fővel, akkor a július 4-én foglalnánk, akkor kiadja nekem, hogy na, milyen az internet itt ezen a környéken, akkor belsőre, és a legolcsóbb kabint megnézzük, tehát ez júliusban, július 4-én van.
Júni vagy júlit mondtam?
Július 4, tehát főidényben két főre egy belső kabin az 1600 dollár. Ez ugye dollárban van, tehát ez most, ugye azt látható, hogy ezekre a hajókra már elég komoly a foglalás, tehát elég kevés a szabad kabin. Így nézem, hogy a belsőre már túl sok szabad kabin nem nagyon van, tehát kettő szinten van, még talán az 5-en található. Tehát ezt látható, hogy erre a hajóra már igen sokan foglaltak.
Ez egy elsőjei út? Elsőjei út?
Július 4-e.
Július
4-től menne Genovából egy MSC fantázia. Ha mondjuk egy ezt én azért szeretem egy ilyen áttekintésnek, nagyon jó. Tehát fél perc alatt tudok árat kapni, mellette pedig azt, hogy milyen szabad kabinok vannak. Itt ezt az oldalt még sohasem használtam arra, hogy foglalás kezdeményezzek, de erre nagyon jó. Tehát nagyon jó egy ilyen áttekintés, ezt nagyon gyorsan megkapjuk. Tehát kettő oldalon keresztül rámegyünk a cruisetimetables.com-ra, és itt kiválasztok egy hajót, majd megnézem az útvonalat, ha az tetszik, akkor a cruise.com-on gyorsan megnézem, hogy milyen árak vannak. Ezeknek az áraknak természetesen a finomítása már egy utazási irodán keresztül mehet.
És itt jön az, hogy ami ennek a podcast résznek is a témája, hogy ha mondjuk elindulunk, tehát van feltüntetve egy ár, azért azt mondjuk el, hogy például a magyar utazási irodáknál egyébként valahol ez nagyon jól le van kezelve valakiknek a weboldalán, most direkt nem mondok utazási irodákat, van több is, akinek nagyon jó a weboldal, van több, akinek szerintem használhatatlan, de ez csak megint az én véleményem. Azért mondjuk el azt, hogyha mondjuk elmegyünk egy standard 8 nap 7 éjszakára, ugye van egyszer egy hajójegy, van ami erre ráépül egy kikötő illeték, van a kötelező borra való, amit most egyébként április 1-től, és ez nem a tréfa, végre kezd bevezetni az MSC, hogy nem lehet lemondani. Uh-huh. Ez is megérne egy külön adást, hogy vannak honfitársaink, akik ezt lemondják, nem mondják, de most ezt lapozzunk egy picit ebben. Illetve hát, ami nagyon fontos, a sztornóbiztosítás, adott esetben a podgyászbiztosítás, a külföldi biztosítást. Tudom, ez sok embernek azt mondja, hogy ezt nem kérem, ez nem kell, én azért ezeket mindig megkötöm. Uh-huh. Tehát nagyon sok olyan apró nüansz van, amire én úgy gondolom, oda kell figyelni, hogy később ne érje a meglepetés minket az út során, mert soha nem lehet tudni, hogy mi következik be. Most itt ne fessük az ördögöt persze a falra, de tényleg.
De egyértelmű, hogy a vírushelyzet, ami legfontosabb változást, szerintem már nincs az ember, aki biztosítás nélkül elmer menni.
De hidd el, van.
Vagy elmer indulni.
Én nagyon sok utazási irodással beszélgetik, és nagyon nagy számban van még, aki ó, nekem van biztosításom itt tényleg, és ez a külföldi biztosítás, tehát a külföldön ért károkra is biztosít.
Igen, ugye az érdekesség, hogy nagyon sokaknak ugye a prémium bankkártyákhoz kapcsolódóan van utasbiztosítás. Ez az, ami egy alapot jelent, hogy nem érzi azt a fajta a felelőtlenséget, hiszen van egy kártyája, annak van éves díja, az együttműködik egy biztosító társasággal is megfelelő biztosítás. Van, és azokat, ha megnézzük, elég jó számokat is jelent.
Hozzáteszem, ez működik?
Működik.
Mert nekem volt egy, tehát ez a prémium kártyákhoz mindig kapsz egy telefonszámot. Bármi van, bárhonnan, 0-24-ben non-stop. Tehát volt nekem, hogy elveszett a podgyászom, van benne ugyanúgy podgyászbiztosítás, fölhívtam, semmit nem kellett, azonnal intézkedtek, és tényleg fizettek. Egy valamit viszont a szavaid elérve, hogy megváltozott a világ, egy valamit elfelejtenek. Haza utazási biztosításnak azért meg kellene nézni az általános szerződési feltételeit. Mert ez akkor köttetett, amikor még nem volt a WHO által kihirdetett világjárvány. Tehát én azért megnézném, hogy a világjárvány esetében mi van benne és mi nincs benne. Mert ugye van egy ilyen, én nem is tudom, nem akarok butaságot mondani, hogy záradék vagy külön bármi, hogy a világjárvány, polgárháború, blablabla, bla, bla, erre azért nem vonatkozik a biztosítási fedezet.
Igen, azóta azért már a biztosítók is ehhez felnőttek, úgymond, és látják saját maguk. Ez az, hogy milyen helyzetben és milyen világban élünk. Tehát még tavaly azért voltak olyan rémhírek, hogy például ha a világjárványban hal meg valaki, akkor nincs életbiztosítása, mert ez ugyanolyan, tehát ez látható, hogy azért sok esetben ezeket megcáfolták. Azt mindenféleképpen az embernek most 2021-ben, hogyha kilép az országból, akkor tényleg meg kell nézni, hogy milyen biztosítása van, és annak ellenére, hogy ezek a biztosítások, főleg annak a biztosítási kötvény, vagy a hozzá kapcsolódó leírások azért hosszadalmasak, érdemes egy kis időt szállni, hogy mi az, ami benne foglaltatik, és mi az, ami nem. Ez mondhatjuk azt, hogy a COVID-nak az egyik hozadéka, ami biztos, hogy a biztosítóknak sokat hoz, mert sokan is, vagy mindenki úgy indul útnak, hogy lesz biztosítása. Én remélem, hogy ezzel kapcsolatos azért jó lenne majd egy biztosítási szakértő is, aki utasbiztosításokról beszélne.
De forduljunk egy picit vissza egyébként.
Igen.
Hogy milyen költségek jönnek rá mondjuk az első krúzozóknak az útra, ugye itt beszéltünk az alapárról, beszéltünk a kötelező kikötő illetékről, ami ugye valahol benne van, valahol feltüntetik külön. Én szeretem, mikor feltüntetik külön, mert az én szörfözéseim korán én úgy nézem ezeket, és úgy csemegézem, hogy képzeld, én foglaltam olyan utat, ahol nem volt benne.
Igen.
Nem volt benne, valahol 30 euró volt, valahol 80, de általában ugye 100-120 euró jön rá erre személyenként. Plusz ugye van a napi kötelező borravaló, amit ugye 10 euró, mondjuk maradjunk Európában, és jön erre még a kötelező, most nem kötelező, de külön opcióként hozzátehető italcsomagok, ami különböző árkategóriák, különböző összetétellel, már az italcsomag összetételében, és ugye vannak erre a pluszak, az adott kirándulás, amit vagy hajótársasággal, vagy magad barangolásába fedezett fel az adott várost.
Ez egyértelmű, hogy sok minden plusz lehet. Általában ezek az oldalak azért mutatják a teljes összeget, mármint azt a kikötői illetéket tartalmazzák. Természetesen a fedélzeten lévő fogyasztás nem. Itt ugye, hogy ezzel kapcsolatosan akar az ember valami fajta biztosítékot, hogy beleférjen abba a keretbe, akkor érdemes valami fajta csomagot, vagy olyan kabint foglalni, amihez már az ital fogyasztása is jár.
Azt jól lenne, azért a tapasztaltabb utazók tudják, hogy ha már itthon teszed hozzá az italcsomagot, akkor azt hiszem 15%-kal olcsóbb, mindjárt a történet, bizonyos esetekben. És az egyébként a szolgáltatásoknál is, hogyha itthon foglalod, akkor nem a listára, amit ugye becsúsztatnak.
Ez mindig így van, hogyha ha valamit előre kifizetsz, akkor az olcsóbb, ez valami fajta akcióban próbálják, de néha ugye azt is látható, hogyha ha például kevesen éltek ezzel az akcióval, akkor a hajóra lépve hasonló módon akciózva tudsz például kötni vagy foglalni. Ez látható, hogy az akció úgy próbálják erősíteni, hogy előre vedd meg, aztán, hogyha az nem jött össze, akkor a hajó elején vedd meg, aztán
beszállsz, ugye?
Igen, aztán utána jönnek. Hát ez érdemes, mindenki végig gondolja, hogy mi az, ami a hajózásban őt biztos, hogy amire szüksége van. Tehát valaki nagyon szereti például a különböző szórakozó helyeket ott a hajón. Tehát az ő számára azért érdemes egy erős italcsomagot vásárolni. Mert azért egy hajó árhoz képest is azért észrevehető mennyiséget tud az ember elfogyasztani.
Szoktunk.
Főleg, de nem csak úgy, vagyis azzal gondolkodok, hogyha két gyerekkel vagyunk, és a két gyerek úgy beindul, csak az üdítő és az alkoholmentes koktéloknak a fogyasztásában, hát ott is azért tetemes összeget tudnak elfogyasztani. Na de térjünk vissza akkor itt a foglalásra. Tehát én most amit mutattam, két oldalt, ugye annak, amely ott lesz majd, ezek két amerikai, vagy hát azt nem tudom, hogy milyen hátterű oldalt, hát a .com azért az általában amerikai szokott lenni, vagy nemzetközi oldal. Mind a kettő segít egy áttekintést azzal kapcsolatosan, hogy mit érdemes, hogy érdemes ezzel foglalkozni. Azt is látható, vagy azt is látjuk, és tapasztalatból tudjuk, hogy azért nagyon jó, hogyha van esetlegesen egy utazási iroda, akivel fölvesszük a kapcsolatot. Én egy nagyon amerikai utazási iroda párti voltam, ezt
de te ugye, mindig is ott foglaltam, ugye?
Mindig is ott foglaltam. Én most történt egy változás, tehát most volt az első év, hogy lemondtam az amerikai oldalt, és magyar utazási
irodának. De nem mondjál nevet, nehogy azt mondják, hogy ez egy reklám.
Dehogy nem. Mondunk itt mindent. Amit láttam azt, hogy ebben a felfordult világban azért az amerikai foglalások, amerikai utazási irodáknak a hagyományos, megszokott jó rendszerük is átalakult, hiszen egyre több volt a lemondás, egyre több volt az átfoglalás és ezzel kapcsolatosan úgy érezték, hogy valami extra bevételre kell szert tenni. Tehát ez bizony az addig jól megszokott foglalási rendszereket is megváltoztattam. Én nagyon szerettem ezeket az oldalakat, mert minimális foglalással előre tudtunk, tehát hogy az, amiről beszéltünk, hogy foglaljunk mondjuk két évre előre. Tehát hogyha látok egy jó hajó utat, ami szimpatikus, vagy éppen most jelennek meg ugye az új hajók.
De ott a foglalási és fizetési kondíciók is mások, mint a magyar piacon.
Igen, hosszú távon sokkal jobbak, tehát azt látható, hogy hosszú távon sokkal jobb.
Mi a jobb benne hosszú távon?
Hosszú távon az a jobb benne, mondjuk, hogy 100 euróval, vagy 100 dollárral le tudsz foglalni egy hajóutat. És már van kabinod, és annak a konkrét kifizetése mondjuk az út előtt három hónappal akkor történik a teljes kifizetése. Tehát ezek nem jellemzőek, de már látható, hogy ezt átalakítják ott is. Tehát, hogy már a 100 dolláros és mondjuk szinte nulla dolláros foglalásokra is volt már példa, de hogy ezeket megszüntették pont amiatt a pandémiás dolgok miatt. Most már 200 vagy éppen 400 dollár ugye a foglalásoknak az összege per fő, de ez a 100 dollár, ez egy nagyon ideális volt, hiszen 100 dollárra le tudtál foglalni egy utat, mondjuk két évre előre, és ez azért volt jó, mert hogyha lefoglaltad, és mondjuk módosítani akartál rajta, akkor pénzmozgás nélkül megtudtad, hogy átkötöttél esetleg egy olcsóbra egy másik részre. Tehát ez egy nagyon-nagyon egyszerű vétel, és nagyon egyszerű volt. Tehát ez az Amerikában megszokott, tényleg egy ilyen flexibilis rendszer láttam itt a foglalásoknál. Tehát, hogyha mondjuk most 2021-ben egy 2023-as utat akarnék befizetni, akkor itt Magyarországon ahhoz mondjuk egy 40%-os befizetésre lenne szükség, míg mondjuk Amerikában, hogy ugyanezt megtenném, egy ilyen minimális foglalóval meg tudnám tenni. Magyarországon azonnal szükség lenne mondjuk egy stornóbb biztosításra, ami plusz költséget jelentene, és ugye biztosító társaságon keresztül
most tudnám. Már
COVID biztosítás. Tehát ezek azok, ami a hosszú távú utazás szervezésén azért sokkal inkább az amerikai társaságoknak a úgymond előnyösebbek. Azonban látjuk, hogy a mostani helyzetben ez a nagyon előre gondolunk, nagyon távolra gondolunk, ez egy picit átalakult, és egyre inkább a közelebbi foglalások.
Van most foglalásod érő?
Van. Ugye ez most egy június végi foglalásról beszélünk, és ez az, amit a mahartos foglalás. Azt mondtuk, hogy nem mondjuk a cégeket.
Engem, nem akarom. Ez a hajós blog, ez mindig arról szólt, hogy itt nincs reklám. Tehát a reklámot, hát, nem akar olvasni valaki, akkor jöjjön be a hajós blog zárt csoportjába, amit megtalál. Oda aztán mindig berakunk. Egyébként láttad a rekord hajóutam árát?
Mi volt?
Az 9 a... eurós?
Ja, 9 eurós.
Jó, azt tegyük hozzá, hogy természetesen erre is azok a kikötő illetékek és minden rá, de nem volt ez nem a lényeg, hanem most ilyen 9 eurós.
9 történet. Eurós, igen. Hát szép és jó árakat lehet kifogni, hát a kérdés az, hogy indul-e. Reméljük, hogy ezek már indulnak.
Remélem, hogy a jachtklubom, csak hogy előbb felhoztad a jachtklubot, uh-huh. Van egy virtuóza foglalásom. Jachtklub Deluxe lakosztály szeptemberben, 200 eurós történetben. Azért az nem rossz aláírod.
Nem, az egy nagyon jó arány.
Egyébként neked mindig fontos a foglalásnál, vagy fontos volt, ha már így az új utazóknak szeretnék, vagy új krúzosoknak praktikákkal szolgálni a kabin kategória?
Eddig fontos volt, tehát eddig fontos volt, nagyon szerettem a különböző olyan nagyobb méretű kabint, ahol elférünk. Most már lejjebb kellett venni az igény szintünket is, tehát most már abszolút egy fantázia vagy fantasztik kategóriában megyünk, tehát most már nem belső, hanem balkonos.
Volt tehát a mai életedben belsőben?
Nem voltam, nem is akarok. Nem is akarok.
Én voltam.
Én nagyon-nagyon, tehát én abszolút, nekem a hajózás az hogy kimegyek, vagy kiülök a balkonra, az a hajózás. Az,
igen, de...
Én nem akarok, nem is akarom kipróbálni, tehát inkább itthon maradok.
De nagyon jó, hogy két ellentétes vélemény van, hát ezért podcast. Ez a podcast, hogy megosszuk a véleményünket és egyéb dolgokat. Én voltam. Nagyon sokszor, ha családdal megyünk, akkor mi balkonosba, erkélyesbe, ki, hogy kinek mi tetszik. Gyerek 6 éves imádja, tehát már mindig mondja, mikor megyünk apa hajózni. Ha haverokkal megyünk és buli van, akkor viszont én mindig belsőbe megyek. Mert akkor nem érdekel az engem, hogy most én most kint legyek az erkélyen, mert megmondom őszintén, hogyha a buli hajóra megyünk, akkor valami keveset vagyunk mi a kabinba. Körülbelül a saját szükségleteink kielégítésére, illetve alvásra és hát másnaposság ellen kicsit. De engem nem érdekelt soha. Tehát megvan az, hogy mikor, hova megyek, de azért lőttem egyébként azt a 200 eurós MSC Yacht Club Deluxe lakosztályos őrületet, mert ugye erről egy úti filmet is fogunk csinálni a hajós blogon, és most már remélhetőleg, hogyha elindul a hajózás, akkor egyre több élő bejelentkezéssel, úti filmmel és összevágott anyaggal fogunk tudni szolgálni, hogy én megmutassam mindenkinek. Tehát én nagyon kíváncsi vagyok arra, hogy ez egy felhájpolt valami, vagy valóban az a szolgáltatás van. Tehát magamtól én nem mennék egy deluxe lakosztályba, miért menjek? Hát most nekem, hogyha bulizni megyek, akkor én fönn vagyok a fedélzeten, vagy valamelyik bárba vagyunk, vagy valamelyik szórakozási ponton.